Jó ráadozás mindenkinek, péntek van, ez a fintech világa, Szupán Marci van itt a Peak-től, pénzmosás a fintech szektorban, van a fintech.hu egy sorozat, azt mondtad három részes sorozat, Svájc, minden, ami mögötte van, tények és mendemondák, nekem meg az jutott eszembe, ez a pénzmosás a fintech szektorban, ez a fintech szürke 50 árnyalata, nem?
Ez is lehet a nem? Műsor címe egyébként.
Vagy a fintech 50 árnyalata, az úgy csak úgy egyszerűen az is jó. Pénzmosás a fintech szektorban, mi volt,
a célod ezzel? Még ezzel a cikksorozatunkkal kapcsolatban, ahogy mondtad, egy három részes sorozatról van szó. Ennek most a műsorig az első két része jött le Svájcról, a svájci banktitokról, a svájci bankszektornak a történetéről és a különböző botrányokról, visszaélésekről szól. Ez tulajdonképpen van azért ennek bőven sötét oldalát, van, amikor valaki Svájcra gondol, akkor ha a pénzügyi szektorra gondol, akkor nyilván a szép nagy hegyek mellett arra gondol, hogy ez itt nagyon stabil, megőrzik a titkokat, megőrzik a pénzt, és a többi van azért ennek az egésznek árnyoldala, meg csúnya oldala is. Szerintem a pont az íre az a jövő heti harmadik része lesz ennek a cikksorozatnak, amiben kifejezetten a botrányokra fogunk fókuszálni. Nagyon izgalmas, úgyhogy csak javasolni tudom. És akkor a kérdésedre válaszolva, hogy egyáltalán a pénzmosással kapcsolatban, pénzmosási témával kapcsolatban azért fogalmazunk pontosan, mi volt a célom. Nagyon izgalmas történetek vannak, úgy voltam vele, hogy ha szakmai oldalról tekintjük, akkor itt a tavasz hoztam egy könnyedebb témát, nem időjárás jelentést, hanem a pénzmosást, ami még egyszer mondom szakmai oldalról könnyedebb téma egyébként, meg egy nagyon nehéz és nagyon súlyos témáról van szó. Úgyhogy igazából ez volt, hogy megnézzük azt, hogy milyen pénzmosási, ilyen nagy pénzmosási botrányok történtek az elmúlt időben. Ugye a fintech.hu most itt az elmúlt néhány napunk arról szólt, hogy meg egyáltalán a fintech piac hírei között, hogy ki mekkora értékcsökkenést ért el, ugye N26 leharmadolta a $2 milliárd esett a piaci értéke, a Revolut lefelezte szint telefele, 46%-kal csökkent a piaci értéke, és sorolhatnánk ezeket. Ezek súlyos milliárdok, és akkor ezzel érdekes párhuzamba állítani, hogy egyébként meg, ha pénzmosásról beszélünk, akkor milyen iszonyatos fekete pénzek vándorolnak át a bankrendszeren, pénzügyi rendszeren. Néha bizony egyébként a akár említett fintech cégeknek a hathatós használatával, segítségével nem gondolom. Én még a közvetítést is erős szónak gondolnám, csak pusztán csak azért, mert abban benne lehet egy szándékoltság. Nem derült még ki ilyen igazából pénzmosással kapcsolatban elmarasztalást nem nagyon kaptak fintech cégek. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a fintech szektor nagyon gyors, nagyon jó szolgáltatásokat nyújt, ami a pénzátutalásokat jelenti. Kézenfekvő megoldás, mert ráadásul gyengébb is a képességük, a háttér staffjuk, meg a tapasztalatuk, ami ezeknek a gyanús tranzakcióknak a kiszűrésére szolgál, és ugye ráadásul van még egy olyan, gyakorlatilag ez a bankrendszernek, a két szintű bankrendszernek egy harmadik szintje valójában. Amúgy akár ez is a jövőben megér egy beszélgetést, hogy lett a két szintű bankrendszerből három szintű azzal, hogy a fintech cégek megjelentek, mert viszont eddig az volt a status quo évtizedeken, évszázadokon keresztül, hogy volt egy központi bank, ami alábbet tagozódtak a különböző kereskedelmi és egyéb bankok. Most viszont ugye az történik nagyon sok esetben, hát a ismerettségünk hajnalán az első adásban még nem is a fintech világában arról beszélgettünk, hogy a TransferWise hogyan épül föl. Sok kétszintű bankrendszer második szintjén elhelyező banknál nyit számlát, ezzel kvázi kiépítve egy harmadik szintet, és ezt kötik a hálózatba. Ez meg gyakorlatilag hoz egy költségcsökkentést, meg egy időbeli javulást, de egy átláthatatlan, potenciális átláthatatlanságot is, és támadási felületet is.
Én a közvetítést csak azért várjuk el, mert ez fontos lehet majd később egy-egy példánál, hogy ha odaérünk, hogy közvetítőként használták a közös, ott nekem, amikor ezt olvastam az egyik ilyen hírben, akkor azon gondolkoztam is, hogy kinek van itt felelőssége, mikor van felelőssége egy svájci banknak, amikor mossa a nácik pénzét, most mondtam egy olyan példát, amire mindenki tud, vagy pedig egy olyan cég, aki éppen rajta átmegy, joga van-e vizsgálni, hogy a skábító gyógyszerből, prostitúcióból, gyerekkereskedőből, bármiből tudja egyáltalán vizsgálni. Mikor ő csak közvetítő közeg, na így gondoltam, hogy átmegy rajta. Egy csomó ilyen hír, amikor a szürke ötven árnyalatában ilyenek lesznek majd, vagy vannak, nem tudom, melyikre lesz idő, amikor ők csak egy közeg volt, tudták, nem tudták.
Nézd, ez egy nagyon jogos kérdés, lehet erre adni egy nagyon pragmatikus választ, meg lehet erről filozofálni, szerintem mind a kettő fontos, mert pragmatikus válasz az azért fontos, mert az egy jelenlegi állapot, amit tartani kell, az, hogy akinek pénzügyi engedélye van, vagy pénzhez nyúl, vagy közvetítőként jár el, annak bizony a megfelelő hatóság, vagy az őt szabályozó felügyelet szabályai szerint pénzmosással kapcsolatos, és egy csomó minden egyébbel kapcsolatos vizsgálatot kell végeznie. Az, hogy úgy építette fel a rendszerét, hogy nem tudja ellenőrizni ezt, az már tudod, az ő baja.
Csak az jutott eszembe, bocsánat, muszájban, hogy sárga csekkel kellett, befizettem egy társasházi közös költséget, 8600 forint, és elkérték az összes papíromat a postán, meg igazoltattak, mert ugye a pénzmosás, vagy ez régi csekk volt, és akkor közben meg jönnek ezek az összegek.
Na hát igen, és szerintem rá is térhetünk az első ilyen témánkra, ugye ez a Danske Bank, akiről egyébként ebben a műsorban, meg a fintech.hu-n is többször szó volt, én visszanéztem a cikkeket, egyszer sem említettük ezt a pénzmosási botrányt.
Lehet, hogy azért már nagyon bonyolult, mert hogy orosz pénz Dán Banknak az észleánybankján.
És ráadásul 200 milliárd dollárról szólt, tehát egy olyan irdatlan összeg. Igen, alapvetően egyébként szerintem sok hallgatóban még így felsejlik az, hogy 2015-16-18-as évekig az észt bankrendszer az gyakorlatilag tökéletesen alkalmas volt arra, hogy jellemzően egyébként orosz pénzeket mosson tisztára, és orosz pénzeknek a transfereit bonyolítsa. Itt is ez történt a Danske Banknak, hogy említettem, egy
dán
nagy bank, az észt leánybankja volt ennek az éllovasa, és itt, ahogy a fintech szektorhoz kötődik, ez egyrészt azóta egyébként a Danske Bank eléggé fintekesedik, tehát a híreink azok azért szóltak róla, mert nagyon élen jár a karbonsemlegesítésben, zöld bankolásban, stb. De hogy itt egyébként ő volt a Revolutnak az észtországi számlavezetője, és a Revolut hálózatát is felhasználták itt a hírek szerint.
Na itt volt az, hogy továbbított a Revolut.
Így van.
Itt ezt húzta valahogy, hogy na most akkor itt...
Így van, de a Revolut, mint pénzügyi engedéllyel rendelkező entitás felelősséggel tartozik a rajta átmenő pénzekért. Ez a nehézsége ennek a harmadik szintnek, ami létrejött a klasszikus bankszektor, bankrendszer alatt. Nagyon izgalmas egyébként, itt linkeltem neked egy tök jó cikksorozatot is, informatív, ahogy leírják, feldolgozzák, hogy milyen elképesztő méretű botrány volt ez ott egyébként. Itt ebből azért viszonylag keveset lehetett.
És ott vagy 6 éven keresztül folyt, ugye? És akkor után...
Igen, a fő műsoridő az...
Fontos, ez nem mostani esemény.
Igen, az 2007 és 2015 között történt. 2018-ban kezdett el kirobbanni a botrány, és ilyen 19-20-ra csúcsosodott, és még ma is egy csomó résztvevőnek az esetében nem hoztak ítéletet, és nincsen teljesen világos álláspont, hogy mi történhetett, mi a helyzet. Ami biztos, hogy a 200 milliárd euró az sok, nagyon sok, csak hogy egy párhuzamot nézzünk, ez is most megjelent a héten a fintech.hu, hogy drasztikusan visszaesett a fintech befektetések száma. Európában összesen 2 milliárd euró befektetés érkezett fintech cégekhez, tehát 100-szor akkora összeg vándorolt jellemzően orosz területről európai irányba. Érdekes dolog egyébként, ez ide érkezett, és most meg egy csomót ebből lefoglaltak.
Na csak azt akartam, most már megjavultak, mert akkor még pénzt mostak, ugye 10 évvel ezelőtt vagy 15, és most meg már karbon lábnyomot tisztogatnak.
Így van. Így szerintem ki is egyenlítették a mérleget,
igen.
Nem?
Igen. Ide még nincs filmünk, ugye? Azt elfelejtettem az elején mondani, de te sem mondtad, hogy ezt az adást még közben picit, következő 10 percet azért filmesítjük is, tehát még filmeket is hozzátettél a hírekhez.
Így van, vannak nagyon izgalmas, ne csak itt a...
Bankszektor, pénzmosás,
mi hangunk, filmek. Legyen a szócső ezzel a témával kapcsolatban, vannak szuper filmek egyébként, akik hasonló témákat dolgoznak föl. Szerintem ami egy igazából ami miatt itt hoztam egy néhány példát, nem mennék rajta végig részletesen, de amit itt súlykoltál tök jogosan, hogy ezek jellemző, amikor fintekek kerülnek ilyen helyzetbe, akkor úgy szól, hogy továbbítják a pénzt, és kvázi mint egy ilyen híd, vagy a két klasszikus pénzintézet, vagy a pénzintézeti rendszer és a magánszféra, vagy üzleti szféra között tűnnek föl. Volt ilyen pénzmosási botránya az N26-nak, volt ilyen a Paytm-nek, amiről többször volt szó, ugye India egyik legnagyobb kártya elfogadó és online pénzátutalási struktúra szolgáltatója, de volt ugyanilyen probléma a TransferWise-nál is. Úgyhogy bőven látjuk ezeket, mondom még egyszer, ez a bonyolult, nem szokványos struktúra, és a tech startup-szerű hozzáállás.
És a nagyon gyors fejlődés, és az, amiről majd jövő héten beszélgetünk, ha jó ez az ide csatolás, majd mondd meg, hogy nem, amikor majd hárman ülünk itt a stúdióban, ugye megint a ChatGPT-vel. Miért érdemes fintech megoldásokat használni, kérdezte tőle, és a negyedik vagy ötödik pont az volt, hogy hozzáférés alacsonyabb jövedelműeknek, és vagy alacsony kredit minősítés ügyfeleknek, vagy és
pénzmosoknak.
Ugye, mert innen indult az egész, igen, annak idején. Szóval igen. Ez a kettő, akkor akár összecsend, de erről majd akkor
abszolút. Néztem még egy néhány egyéb esetet.
Ahol azért már kriptók is fölbukkantak.
Kriptók bőven.
20-21.
Így van. Volt egy, szerintem sajnos több hallgatónk, akár jó néhány hallgatónk áldozata is lehetett a OneCoin nevű botránynak. Ez egy ilyen kelet-európai bandának volt a piramis játék, a 4 milliárd dollárt szedtek be befektetőktől, így van, és ennek kiderült, hogy gyakorlatilag semmi nincs mögötte, apró betű, vagy nagy betű, vagy felkiáltójá, vagy piros lámpa.
Apró kis hálóin csúsztak át.
Nem, ezt akarom mondani, hogy valójában egy kriptocoin mögött mi van. Tehát, hogy a legkevésbé sem mentesíteni akarom, mert itt egyértelműen fönt, legalábbis a bíróság kimondta, hogy fent állt a szándékoltság, tehát vélhető, hogy jó munkát végeztek.
Mármint a bíróság.
A bíróság, de most valójában, amikor mi itt azt mondjuk, hogy bocsássuk ki a fintech világ a coint, és akkor van mögötte, nem tudom, műsorhallgatási jogosultság, és ebből csinálunk egy nagy MLM rendszert, és jutalékért értékesítik a coint az emberek, és utána akarják kezdeni visszaváltani, de az elején le volt írva az, hogy ezt egymás között adhatjátok, kedves barátaink, akkor mi van? Tehát akkor ez egy csalás, vagy egy piramis játék? Szóval, hogy ez én inkább azt gondolom, hogy a kriptónak az extrém szabályozásbeli és magában a létezésébe kódolt kockázatokra világít rá nagyon jól. Ettől függetlenül itt egyetlen egy bűncselekmény, és ami miatt pénzmosás, az, hogy nyilvánvalóan a beérkezett 4 milliárd dollárt azt valahogy szépen tisztára kellett mosni. Tehát, hogy valószínűleg nem úgy nézett ki, hogy bement a bankba az alapító gárda, és kérte, hogy akkor ezt én eladtam a kriptómat, leadózom, kiveszem, köszönöm szépen, hanem nyilván, ahogy általában ez első bűncselekmény, vagy egy bűncselekmény vonja maga utána a többit a nyomeltüntetések miatt. Itt nem, ez egy nyomeltüntetés volt, a pénzmosás nem önmagáért volt való.
Na, a filmekre mindenképpen jusson még időnk, de van itt még egy nagyon érdekes eset, mert egy haláleset.
Hát és akkor rögtön beszélhetünk a filmről. Ez egy Netflixes film, illetve egy valós esemény, a Quadriga CX botrány. Ez egy 2019-es botrány, és a Netflixen Quadriga CX, a kriptovaluta rémálma műalkotás található meg, egy ilyen másfél órás Netflix doku plusz játék, egy ilyen Netflixen vannak ilyen érdekes egyvelegek. Érdemes végignézni, érdemes, egyébként egészen valósághűen visszaadja, már mint hogyha az a valóság, amit megismerünk az interneten, tehát hogy egy ilyen a korabeli hírekkel nagyon korreláló sztorit ad elő. Nem volt egy olyan óriási méretű sztori, egy kanadai úriemberről volt szó, aki 190 millió dollár értékű kriptovalutát nyúlt le, vagy nem nyúlt le.
Rosszkor halt meg.
hogy rosszkor halt meg.
Igen, itt is tételezzük azt, hogy lehet, hogy ha egy hétig tovább él, akkor a dolog helyére került volna, ugye csak valami megszakadt hirtelen, rosszkor szakadt meg.
Ez megint egy nagyon izgalmas dolog, hogy annyira új a, tehát érted most, hogyha egy banknak a vezérigazgatója, tulajdonosa meghal, akkor azért valószínűleg a fiókok üzemelnek tovább, és
meg ott az talán valami, bár nem mindig van kontroll, azt akartam mondani, hogy van kontroll, de nincs, ott sincs kontroll, és láttunk már ilyet is.
Láttunk már olyat, de általában bűncselekmény gyanúja állt fönt legalábbis. Ez tulajdonképpen ez a szabályozásnak a hiánya. Ahhoz, hogy egy banki licencet megszerezzél, ahhoz egy csomó, nem csak tőke követelmény van, meg nem csak technológiai követelmény van, hanem fel kell állítani egy olyan struktúrát, ami pont ezeket a kockázatokat veszi ki a rendszerből, hogy mindenki pótolható legyen. Egy ilyen szabályozatlan területen meg gyakorlatilag te is bármikor tudsz csinálni egy kriptotőzsdét, mert nincsen nagyon szabályozva, te egyedül vagy az, aki tudod azt a...
És ha rosszkor múlok ki, akkor...
Akkor az ott marad az összes coin, és soha senki onnan nem tudja kimozgatni. Úgyhogy ez megint inkább azt mondom, hogy itt a pénzmosással kapcsolatban merült föl, meg elképzelhető az is, hogy ha valóban volt rossz hiszeműség a haláleset előtt, akkor vagy esetleg következett a haláleset, akkor valószínűleg történt pénzmosás, mert valahogy el kellett tüntetni az ügyfeleknek a pénzét, vagyonát. Inkább azt mondja, nagyon tanulságos arra nézve, hogy a szabályozásnak a fontosságára nagyon jól rámutat.
Meryl Streepre még kerítsünk két percet, jó?
Kerítsünk Meryl Streepre?
Kerítsünk.
Igen. Jó, ez is egy Netflixes film.
De azt mondod, hogy ez klasszikus, tehát ez ugye alapfilm lenne, hogyha azt mondom, hogy fintech, meg bank, meg biztosító, meg pénzmosás, meg szürke, akkor ez alapfilm. Én nem láttam, de most fölírtam, megnézem, mert Meryl Streepet meg szeretem is.
Nagyon jót alakít benne egyébként, a többi szereplő is nagyon jót alakít. Ez a The Laundromat című film.
Pénzmosó, ugye?
A pénzmosó, igen. Igen, fönt van magyar címmel is, edesón. A pénzmosó a címe, és a Panama aktáknak, a Panama dossziénak a kiszivárgásáról szól, meg ilyen, ez klasszikus, így, ahogy mondod, ez játékfilm, tehát ez nem egy doku, de egészen valósághűen utána megy ennek az egésznek, mert mint ténylegesen fölfedezhetőek ezek a szálak benne, és ilyen mínusz egyről indít, amit a Panama ügy kapcsán általában csak arról volt szó, arról olvashattunk itthon is, hogy a mindenféle médiumok írogatták, hogy akkor kinek a neve került, kinek a neve tűnt föl ezekben az aktákban. Itt beszél, vagy meg van filmesítve az, ahogy kitalálhatták ezt az egészet, és ilyen rendkívül viccesen tett körülbelül. Tényleg egy ilyen komédia az egész. De egyébként meg én azt gondolom, hogy szakmai szemmel is reális, meg logikus a sztorinak a fonala, úgyhogy ezt mindenképpen egy ilyen könnyed munka utáni, vagy hétvégi filmezésre érdemes dobni. Befektetés cégbejegyzés előtt, így van.
Pénzmosás a fintech szektorban, és akkor ez egy három részes sorozat a fintech.hu-n, és a harmadik rész az jövő héten jön majd ki, hogy ez a platforma. Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk, miért érdemes fintech megoldásokat használni. Most jó, izgalmas lesz ez a folytatás akkor.
Így van.
Mit mond erre, Cset barátunk?